Krisztusban, szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amelyel szól hozzánk az örökké való Úre mai vasárnap délelőttön, ezt az igét pedig írva találjuk a Prédikátor könyvében, a harmadik rész 12-től 14-ig terjedő verseiben. Istennek szent igéjét a Prédikátor könyvéből, a harmadik rész 12-től 14-ig terjedő verseiből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Megismertem, hogy nem tehetnek jobbat, mint hogy örvendezzen ki, és hogy a maga javát cselekedje az ő életében, de még azt is, hogy az ember eszik és iszik és jól él az ő egész munkájából, az Istennek ajándéka. Tudom, hogy valamit Isten cselekszik, az lesz örökké, ahhoz nincs mit adni, és abból nincs mit elvenni, és az Isten ezt avégre műveli, hogy az ő orcáját rettegjék. Szeretett testvéreim! A Biblia általános megismerésekor, mint általában a dolgok megismerésekor megpróbálnak rendszereket felállítani, és így van az, hogy az ószövetségi könyvek ismertetésekor három csoportot szoktak említeni. A Biblia tudósok azt mondják, hogy vannak úgynevezett történeti könyvek, vannak prófétai könyvek, és vannak tanítói könyvek a Bibliában. És ebben az utolsó csoportban foglal helyet az úgynevezett bölcsességirodalom, amelynek az alcsoportjába sorolják bele azt a könyvet is, amelynek egyik részét hallottuk, a Prédikátornak a könyvét. A bölcsességirodalomnak nagy hagyománya volt az ókori keleten, Egyiptomban, a folyamközi kultúrában használták ezeket, hiszen az élet nagy felismeréseit megpróbálták a kultúrának egy szintjén megfogalmazni, és ezeket, mint egy tanulságot hátrahagyni a következő nemzedéknek. Mert testvéreim, igazából a kultúrának a szintjét az jelzi valahol az emberiség történelmében, hogy mennyire tud és mer a lét nagy kérdéseiről gondolkodni, és ezeknek igazságait megfogalmazni. Azt gondolnánk, ugye, hogy a mai kor a legfejlettebb. Technikailag nincs mit vitatkoznunk, természetesen így van. De hogy gondolkodásban is, mi vagyunk-e a legfejlettebb az emberiség történelmében, azt hiszem, hogy jó néhányan, nem csak teológusok, hanem filozófusok, szociológusok ma a nagy kérdőjelet tennének eme kijelentés után. Hiszen olyan világban élünk, amikor a technicizálódás maga alá gyűr mindent, és igazából nem a gondolkodás, hanem a technikai vívmányoknak, amit elénk tesznek, a birtoklása jelzi, amelyet pénzzel meg lehet fizetni igazából egy embernek a hollétét, legyen ez szó a mai kütyümütyülökről, amelyek ott vannak a kezünkben, és nagyon sok mindent tudnak gigabájtokkal, meg hatalmas tárhelyekkel, vagy éppen az elérhetőség. De testvéreim, őszintén ez micsoda szellemi teljesítmény, a létről mit mond el ma egy technikai készülék, ami ott van, a boldogságunkról mit mond el? Minél drágább egy készülék az ember kezében vagy zsebében, annál boldogabb az az ember? Néha nem kompenzációként akarnak emberek bizonyos dolgokat elérni? Hogy a lelki sivárságukat kompenzálják azzal, ami kívülről jön. A bibliai bölcsességirodalom, bár nagyon sok hasonlóságot mutat a már említett keleti bölcsességirodalommal, nagyon sokszor hatással is van a környezet, mint ahogy mindenfajta környezet, ami keresztény életünkre is, hát nagyon sok minden hatással van a mai világból, Tehát kölcsönhatásban volt a környező népekkel is, azoknak a szellemi áramlataival, de mégis elkülönül abban, nem csak a környezetétől, hanem a történelmi tapasztalatában, nevezetesen abban, hogy a Jehova név alatt megjelenő Isten, Jahve más kiejtéssel, vagyis a mi Istenünk, ami atyáinknak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istene, jelen van a történelemben. Jelen volt, erről beszélnek és mesélnek a mi atyáink. Sőt, nem csak azt testvérem, ha felütjük az Ószövetség könyvét, olyan gyönyörű dolgok jönnek elő, a 8. Zsoltárt érdemes elolvasni. Amikor azt mondja, hogy az egek beszélik az Istennek a dicsőségét. Nem emberek mondják el, körülnézünk ebbe a világba, és ez az Isten dicsőségéről szól. Arról az Istenről, akiről hisszük és valljuk, hogy teremtett, és bölcsen igazgat és fenntart mindeneket, ahogy a Heidelbergi Kátén fogalmaz. Vagy egy másik helyen, a Mózes könyvében, ott van ez a gyönyörű mondat, hogy emlékezzél meg arról, hogy te szolga voltál Egyiptomban. És hogy hatalmas kézzel hozott ki téged az Úr. És ő szabadított meg. Ez a tapasztalat. És ez az, amit tovább kell adni nemzedékről nemzedékre. Megint mondom, ebben különbözik a Bibliában lévő bölcsességirodalom, hogy ott egy valós Isten tapasztalat áll. Nem egy elvont Isten fogalom, hanem a múltra nézve tudjuk, hogy ki az, aki cselekedett a mi apáinknak és nagyapáinknak az életében. Testvéreim, olyan jó lenne nekünk is ezt a fajta gondolkodást megerősíteni. Nem mondom, hogy felfedezni, talán hozzuk ezt a hagyományt. Mert ugyan a hely megváltozik az életünkben. A kor is, amelyben élünk. De az, hogy mi vagyunk és azok vagyunk, akik vagyunk, azért lehet, mert a mi apáink, nagyapáink és dédapáink nem csak hittek, hanem a hitükről bizonyságot tettek, nem csak szavakkal szerették az Istent, hanem a pénzükkel is szerették az Istent, és templomokat építettek. És iskolákat építettek. Alapítottak, mi nem a semmiből indulunk el. Mi egy olyan örökségre építünk, testvéreim, akik előttünk jártak, akik ismerték az Isten jelen valóságát, az életükben az ő kegyelmét. És a történelem néha a földig verhette le őket, megfoszthatták őket vagyonuktól, nemzedékeknek a mindenét vehették el, megfoszthatták templomaitól az ellenreformáció idején, lerombolhatták, felgyújthatták. Összegyűltek csűrökben, elővették a Bibliát, és elővették Szent Simónára Albert Zsoltárait, és énekeltek. Ez az örökségünk. Még akkor is, ha nem itt ezen a helyen volt, hanem valahol talán Erdélyben, Felvidéken, lent a Vajdaságban, vagy éppen az Alföldön, vagy lent az Őrségben. Minden. Ez a mi örökségünk. Ez közös. Ami a miénk. Emlékezzél vissza, hogy ki voltál. Honnan jöttél, és miért lehetsz itt? Azért, mert hatalmas volt az Isten minden nemzedéknek az életébe. De testvéreim, az a baj, hogy erről elfelejtkezik az ember. És a Prédikátor könyve éppen egy olyan könyv, és abban különös, hogy egy olyan időt, egy olyan helyzetet idéz vissza, amelyből ez a tapasztalat hiányzik. Az ókori nagy történetíró Plutarkosz írt egy hatalmas művet, párhuzamos életrajzok, és aztán egy kicsit ennek az analógiájára néhány évvel ezelőtt, mint egy másfél évtizeddel ezelőtt egy magyar író, Nádas Péter, ezt a címet talán egy kicsit parafrazeálva vette át a Párhuzamos Történetek című elég vaskos könyvét, amely teljesen másról szól. De ezeket azért idéztem ide, hogy érdemes nekünk a Prédikátor könyvét azért olvasni, hogy felfedezzük a történelemben lévő párhuzamos, nem csak korokat, hanem életérzéseket. Hiszen ha valaki olvassa a prédikátornak a könyvét, akkor döbbenetes, ugyanakkor hallatlanul izgalmas az a szkepticizmus, némely íráskutatók szerint az a cinizmus, amellyel a prédikátor beszél a világról. Ahogyan gondolkodik a létről. Mert hogy lehet gondolkodni egy olyan korban, amelyben minden hiába valóság. Ha valaki felüti ezt a könyvet, nem tudom ki, talán vannak itt olyanok, akik a bibliolvasó kalausz szerint olvassák az Ószövetséget, és emlékeznek, jó néhány nappal ezelőtt kezdtük el a prédikátor könyvének az olvasását, és ezzel kezdődik a nagy első, a felütés, az első fejezet, hogy minden hiába valóság. És aztán lassan végigveszi az életnek minden területét, és azt mondja, kimondja el nagy keserűen, megint mondom, nem kevés cinikus éllel, hogy minden hiába valóság. Hát hogy lehet gondolkodni a lét nagy kérdésekről egy ilyen korban, amikor az ember arra jut el, hogy minden hiába valóság a munka, a küzdelem, a pénz, a jólét, a politikai előmenetel, bármi. És azért hiába valóság, mert bármit tesz az ember, bárhogyan akar kitörni abból a helyzetből, amiben benne van, kudarc élményekben van része. Logikátlan a világ. És nem tudjuk megemészteni ezt a logikátlanságot. De nem új. A prédikátor könyvében ilyet olvasunk, testvéreim, hogy vízbe dobod a kenyeredet és visszakapod. Logikátlan. Meg akarod menteni a pénzedet, és sok helyen helyezed el, és nem kapsz vissza belőle semmit. Mai világban vagyunk, testvéreim, a prédikátor írja ezt le. Logikátlan. Nem tudjuk követni. Észre nem tudunk utána menni, és nem tudunk utána menni érzéssel sem. Értelmetlen a fáradozás. Perspektívátlan a lét. Hiszen célját vesztette. Célját vesztette a munka, célját vesztette a felhalmozás, célját vesztette a gazdagság, hiszen azt mondja a prédikátor, hogy azért vesztette célját, mert az az ember, aki sokat szerzett, nem megelégedett, hanem még többet akar szerezni. Tehát bármennyi van, ugyanaz a hiányérzet uralja az életét. Itt már nem a mennyiségről szól a történet, hanem életérzésről. És a prédikátor, mikor átkutatja a létet, akkor eljut eddig, hogy minden hiába valóság. De milyen korban élünk, testvérei? Amikor cinikusan ránéz az ember erre a logikátlan világra, ahogy már mondtam, és néha leteszi a lelki fegyvert, és azt mondja, hogy itt minden hiába valóság. Tisztességesnek lenni, egyenesen élni, egyenesen szólni, gerinces embernek lenni, dolgozni. Van értelme? Hát nem arra való a munka, meg amit megszerzünk, hogy a létünket hónapról hónapra, vagy netán egy ilyen néhány éves célzatban, netán azért, hogy gyermekeinket felneveljük, el tudjunk menni a nyáron három napra, vagy éppen egy hétre kirándulni a családdal. Ez a munkának az értelme. Létet taszigáljuk hónapról hónapra. És ebben a lemondó hangulatú világban, ebben az életérzésben, amely itt van a prédikátor könyvében, és sajnos testvéreim, hogy itt van a mai világban, ezért még egyszer mondom, ezért izgalmas a prédikátor könyve, olvasni, ráismerni önmagunkra. Ebben a lemondásban olyan üdítően hat a lét alapvető szükségleibe való részesedés, és annak az öröm. Megismertem, hogy nem tehetek jobbat, mint hogy Nem tehetnek jobbat, mint hogy örvendezzen kiki a maga javát cselekedje az ő életében, de még az is, hogy az ember is eszik és iszik, és jól él az ő egész munkájából, az Istennek ajándéka. Isten tapasztalat nélkül ennyi az élet és az életnek az öröme, hogy együnk és igyunk, legfennebb szórakozzunk, hogy éljünk, nem baj, ha egy kis csalással, egy kis önámítással, kis rindlivel, magyarázkodással. Hát ennyi a lét és annak lehetősége. Bezárul ezzel. De hát ez is valami. Ennek kell örvendeni, ami van. Ugye mondják sokan, és nem is tudják, hogy mekkora cinizmus van ebben a mondatban. Ennyi a lét és az élet, hogy együnk, igyunk és ennek örvendjünk. Meg egy kicsit ki tudunk mozdulni. Meg hogy kis titlikkel élni tudjuk az életünket és vészelni egyik napról, egyik hónapról, netán évről a másikra. Beszűkült a lét, mondja a prédikátor. És én rájöttem arra, hogy a legjobb az egoizmus. Kiki a maga javát cselekedje. Így olvastuk. Aztán körülöttem, hogy mi van, nem nagyon érdekel. Ez fontos. És az örömet csak akkor szerez, ha azért mégis rájövünk arra, hogy ez nem tőlünk való, hanem egyáltalán az, hogy van mit enni és inni, meg hogy magunknak legalább élhetünk, ez is az Istennek ajándéka. Hatalmas felismerés ez már, hiszen a legtöbb ember önmagának tulajdonítja, valószínűleg a prédikátor korában is annak tulajdonította, saját képességének, netán éveken át defetszolt munkájának azt, amit elért. De testvéreim, ha nincs meg ott legalább ez a aprócska felfedezés, hogy az, hogy van és amink van, legalább annak örvendezni tudjunk, ez azért lehetséges, mert az Isten adta nekünk. A beszűkült lehetőségekben is adott Isten ilyen aprócska kitörési pontokat, hogy legalább az élet alapvető dolgaiban nem kell nélkülöznünk. Ha ez sincs meg, testvéreim, akkor eljutunk oda, ahová a modern ember, vagy az embereknek a többsége eljutott ma már, hogy az élet az nem más, mint robotolás, és egy hatalmas mókuskerék, a lét nélkülözhetetlen kellékévé vált a munka, pedig a legszívesebben úgy lennénk, ahogy nálunk egyszer az egyik öreg bácsi mondta, amikor hazajött az orvostól, megkérdezték ugye ott az ismerősök, hogy na mit tanácsolt az orvos, és hát olyan szállóigévé lett nálunk, hát azt mondta az orvos, hogy ne dolgozzak, és éljek jól. Azt hiszem, ez nagyon sokaknál ilyen valós életérzés lett, hogy ne dolgozzunk, és éljünk jól. Mert a lét nélkülözhetetlen kelléke az életfenntartáshoz. Az, ami ugyanakkor kényszere is az életnek. De az Isten ezt ajándékká tudja tenni. Megengedi kitörni a gondolkodásnak a behatároltságából legalább azoknak az értelmét és a szívét, akik felfedezik, hogy ezek az alapvető dolgok sem magától értetődőek az életben, hanem az Isten ajándékai. És az Isten ajándéka, akkor ennek már tudunk örvendezni. Hiszen, ha ezek nem lennének az életünkben, akkor nagyon nagy nyomorúságban lennénk. Legalább önmagunk számára megvan ez. Nincsen perspektíva a létre, de legalább vagyunk. Isten erő nélküli hatalom ebben a világban, ezt érezte a prédikátor. De hát legalább létezünk. És egy olyan fogalmi rendszerben, amit saját magunknak felépítünk, lépegetni tudunk egyik napról a másikra. Rájöttem erre, mondja a prédikátor, így olvasok az újfordításban, és nagyon érdekes, hogy a 14. verset is, amely pedig egy másik szó szerepel, hiszen a 12. versben így kezdjük, hogy megismertem, hogy nem tehetek jobbat, nem tehetnek jobbat, mint hogy örvendezzen ugye kiki a maga dolgainak. Aztán a 14. versben tudom, hogy valamit az Isten cselekszik, az lesz örökké. Itt egy bizonyosságról van szó. Az új fordítás, ha valaki megnézi, szintén ugyanazt a szót használja mindkét esetben, hogy rájöttem, felfedeztem. És nem véletlen, testvéreim, hiszen ma olyan időket élünk, amikor előttünk fekvő igazságok a modern ember számára nem egyértelműek. Újra fel kell fedezni ezeket az igazságokat. Micsodát? Hogy valamit az Isten cselekszik, az lesz örökké, ahhoz nincs mit adni, és abból nincs, amit elvenni, és az Isten ezt avégre műveli, hogy az ő orcáját rettegjék. Bizonyosságként hangzik a prédikátor szájából, hogy Isten, mint végső igazság, nem megkerülhető még egy cinikus, pesszimista korban sem. Mert ha gondolkodunk a létről, és megpróbáljuk önmagunk számára megfogalmazni létünknek, életünknek az értelmét, előbb vagy utóbb belebotlunk az Istenbe. És felfedezzük azt, ami a világ teremtése óta itt van már előttünk, amit az Isten kijelentett az ő igéjében, amit elhozott közénk az ő fiában, Jézus Krisztusban, amit nyilvánvalóvá tett. Hogy valamit az Isten cselekszik, az lesz örökké, és ahhoz nincs mit hozzátenni, és abból nincs, amit elvenni. A nagy létkérdésekben nem negligálható. Hisz személyes tapasztalat hiánya nem hatalmaz fel az Isten létének a kiiktatására, legfennebb annyiról szól, hogy valakinek nincsen személyes tapasztalata, kontaktusa az Istennel. De ez még nem jelenti, hogy Isten nem munkálkodik a világban. Legfennebb ő marad ki valamiből. Vagy a hagyománynak valamelyik láncszeme okán, vagy pedig azért, mert nem volt ilyen tapasztalata, nem volt személyes találkozása, érintése. Érintettsége, netán megtérése. Mert az élő Isten közel jött hozzánk. Nem csak közel jött, velünk van. Megérintett bennünket, és itt van a létünkben. És igaz az, amit itt olvasunk, hogy valamit az Isten cselekszik, az lesz örökké is, ahhoz nincs mit hozzátenni, és abból nincs mit elvenni. És mikor felfedezzük ezt, akkor óhatatlanul az alázatba fut bele az emberi gondolkodás. Akik szemüket fel nem emelik, akiknek nincs hová felnézni, az ég nélküliek, az igazi szegények, mondja Ancsa Léva egy híres szösszenetében. Ez is valami. Fölemelni a tekintetet és látni. Mélység és magasság csak akkor értelmezhető, testvéreim, ha az ember életében van egy fix pont. Ha valakit kivisznek a virágűrbe és elengedik, ennek, hogy mélység és magasság nincsen értelme. Viszonyítása annak az embernek van, akinek van egy fix pontja. Biztosság, bizonyosság. Hát ezért szólal meg másként egy híres német gondolkodónak, teológusnak a mondata: nem a tetszőlegeset, hanem a helyeset tenni, és menni, nem a lehetőségek közt lebegni, hanem a valóságot bátran megragadni. Ez a keresztény lét. Ezeket a szavakat Dietrich Bonhoeffer mondta, aki a náci koncentrációs táborban végezte, mert nem tudott kiegyezni egy istentelen hatalommal. Nem a lehetőségek között lebegni, hanem a valót megragadni. Ez a keresztény élet. Mert a valót, az igazságot elhozta ide az Isten, és itt van közöttünk, testvéreim. Még egy olyan korban is, amely hasonlatos a prédikátor korához, ahol a szkepticizmus és a cinizmus uralkodik néha, ahol embereknek nagyon leszűkült a létkerete és létértelmezése. Az Isten kinyitott egy másik világot, azt, amelyet hallottunk a Jelenések könyvéből, amit János is látott. Új eget és új földet, ahol nincsen sírás, könyv, szomorúság, semmi, ahol Isten minden mindenekben. Amen.